Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Ilyes György, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, és Vigóczky Máté, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója. Az oroszországi választásokról, meg Oroszországról lesz szó. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, jó napot kívánok. Volt valami meglepő a legutóbbi vasárnap véget ért parlamenti választásban Oroszországban?
Hát a hivatalos végeredmények tekintetében bejött a papírforma, a kétharmados többséget sikerült megszereznie az egységes Oroszországnak, amivel nagyon kényelmesen fordulhat rá a 2024-es hatalom átadásra. Tehát ilyen tekintetben én úgy gondolom, hogy az történt, amire lehetett számítani. Viszont hogyha kicsit jobban a számok mögé nézünk, akkor itt pár apróságra fel kell hívni a figyelmet. Például azt, hogy az úgynevezett őfelség ellenzék, vagy a rendszer ellenzéke, az hogyan szerepel ezen a választáson. Mert például az Ugyanaféle kommunisták, azok roppantmód megerősödtek, miközben az egységes Oroszország meg a legutóbbi eredményekhez képest gyengült. Viszont az eddigi parlamenti pártok közül a legnagyobb kudarcot azt a liberális demokrata párt érte el, akik 18 fővel kevesebbet delegálhatnak a parlamentbe.
Jó, bocsánat, ahhoz, hogy ezeket a számokat értelmezni tudjuk, értenünk kell az oroszországi politikai rendszer lényegét. Mi az, hogy őfelsége ellenzéke? Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy kormánypárt meg ellenzéki pártok, azok kőkemény, kompetitív harcban valódi kormánypárt, valódi ellenzéki párt egymásnak mennek. Az őfelsége ellenzéke kifejezés nem ezt sejteti.
Röviden kifejezve ez azt jelenti, hogy a kormánnyal szemben ezek a egyébként ellenzéki pártok a legfontosabb kérdésekben nem mennek szembe. Helyi kérdésekben, helyi problémákban persze vannak viták, de a legfontosabb dolgokban nem akadályozzák az aktuális kormányt.
Úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha valamiféle hazafias népfront lenne, és nagyjából mindenki ugyanazt akarja, csak árnyalatnyi eltérések vannak?
Oroszország ellenzéke az több elemből tevődik össze. Vannak azok a politikai pártok, amelyek parlamenten belül szerepelnek, ezekről volt szó az elmúlt percekben. Vannak azok a politikai erők, politikai pártok, amelyek nem szerepelnek a parlamentbe. És akkor a rendszeren kívüli ellenzék, ez a harmadik ilyen nagyobb elem, itt a Navalnyi és csoportjaira kell gondolni, például. Ez a három ellenzéki csoportosulás más-más funkciót tölt be orosz politikai életben, és azok a politikai pártok, amelyek parlament részeként működnek, azoknak, ahogy a Máté is említette, az a szerepük, hogy legfontosabb Oroszország stratégiai építkezési kérdéseiben ők egyetértenek. Tehát ők nem torpedózzák meg Oroszország külpolitikáját, például gazdasági építkezésben is a legtöbb irányvonalakat azokat támogatják, de nagyon több fontos kérdésben nagyon keményen neki is tudnak menni a kormánypártnak, ezt láttuk, amikor a kommunista párt, oroszországi kommunista párt 2018-ban a legnagyobb és legsikeresebb ilyen tüntetés hullámot indított el a nyugdíjreform ellen. Több más szereplő is támogatta ezeket a tüntetéseket értelemszerűen, de a főszervező erő kommunista párt volt. Tehát ilyen értelemben azért én azt gondolom, hogy ők is ellenzéki szereplők, ők is betöltik az ellenzéki funkciójukat, de különböznek a többi csapattól, akiket említettem.
Az őfelsége ellenzékének, tehát a rendszeren belüli ellenzéknek Oroszországban célja a hatalom megszerzése?
Én azt gondolom, hogy lehet célja, de eszköztára valószínűleg kevésbé adott ehhez. A mostani választáson is ugye a kommunisták elérték 19%-ot talán, most még azért pontos adatokról nem tudunk beszélni, mert azért még lesznek itt különböző óvások, stb. De ez az a plafon, ami jellemzi egyébként az orosz választásokat, tehát ennél többet nem nagyon szokott ellenzéki párt elérni. És hát a mostani új összetételű parlamentben úgy látszik, hogy 450 helyből 315-320 helyet az Egységes Oroszország párt fogja betölteni, és a többi helyet tulajdonképpen osztozik 3-4 politikai erő, 4.
Az értelmes kérdés oroszországi választásnál, hogy tiszta volt-e?
Igen. Igen, és hát attól függ, hogy kit kérdezünk értelemszerűen. A nyugati vélemények értelemszerűen azok, hogy ezek nem voltak sem szabadok, sem demokratikusak. Orosz szempontból meg talán azt lehetne mondani, hogy jogszerűek voltak ezek a választások. Viszont, hogyha csak így általánosabban kérdezik, hogy szabad választások voltak-e, akkor azt is ki kell emelni, hogy egy választást nem csak úgy lehet elcsalni, hogy az ember plusz szavazatokat rak be, vagy rosszul számolja a végeredményt, hanem hogy előzetesen olyan törvényi szabályozással egy olyan környezetet hoz létre, ahol nem fair körülmények közt indulnak a pártok. Ennek a egyébként parlamenten kívül ellenzéki pártok voltak a legnagyobb kárvalotjai. Értelemszerűen azt, hogy ki mekkora média vagy internetes elérést kap Oroszországban, és hát a legprimitívebb módja az, amikor rosszul számolják a szavazatokat, de egyébként úgy látszik, hogy erre is volt jelenleg példa.
Az, hogy jogszerű, az azt jelenti, hogy a jogi az orosz szabályoknak megfelelően lebonyolítják, de lejt a pálya?
Így van.
Mennyire szokott lejteni Oroszországban a pálya?
Itt nagyon fontos talán azt kihangsúlyozni, hogy Oroszország demokratizálódása az azért nem olyan régi, tehát mindenki tudja, hogy Szovjetunió szétesését követően kezdte meg ezen pályafutását Oroszország, tehát kétségtelen, hogy vannak problémák és hibák, ezekről egyébként sokat tudhatunk is a médiából, ami megint csak azért azt bizonyítja, hogy mégiscsak egy fajta demokrácia azért van.
Mert ha diktatúra lenne, nem tudnánk ezeket.
Így van. És valóban itt ha kutatók olvasunk, velük beszélünk, akkor a többség azt mondja, hogy valóban a választási szabályozások alakításával szerez előnyt a kormánypárt. Ez nem ismeretlen egyébként más országokban sem. Én itt példaként említeném a legutóbbi amerikai választásokat, ahol levélszavazás intézménye az a demokratáknak kedvezett, és ennek megfelelően a demokrata párt azért előnyre tett szert azáltal, hogy levélszavazás, mint szavazási forma, az bekerült a választási rendszerbe.
De Oroszországban... nem a legutóbbi választáskor került be, hanem ez egy jó régi intézmény az amerikai rendszerben a levélszavazás,
hát,
nem?
Ugye a mostani amerikai választásnak ez volt az egyik legnagyobb témaköre, tehát eltérő szabályozások vannak államonként, tehát azért nyilván volt ennek hagyománya egyes államokban, de ekkora mértékben most először alkalmazták, és ennek megfelelően a demokrata párt előnybe került a választás során. Oroszországban ehhez hasonló folyamat zajlott le, ugyanis az Egységes Oroszország párt kormányzat bevezette az elektronikus szavazást, amely az Egységes Oroszországnak kedvezett, hiszen azok a szavazók tulajdonképpen részt vettek az elektronikus szavazásban, amelyek megbíznak a kormányzatban, megbíznak ebben az állam által felépített, üzemeltetett rendszerben. Tehát ilyen típusú választási, szabályozási előnyökről lehet beszélni.
Gondolom, még az érvelés is hasonló volt az amerikaihoz, COVID-járvány van, nem kell betömörülni a választó helyiségekbe, meg lehet ezt oldani.
Abszolút, így van, igen. És ezt ráadásul tesztelték is előzetesen ugye az alkotmányos szavazásnál tavaly, tehát az alkotmány módosítás kapcsán már voltak ennek jelei, és a mostani eredmények alapján pedig az ottani választási bizottság már jelezte, hogy tovább szeretnék ezt kiterjeszteni.
Hogy lehet elmagyarázni egy magyar hallgatónak az orosz parlamenti politika résztvevőit? Tehát azokat, akik bent vannak. Kik ők, milyen jellegű politikai tömörülések, mit akarnak, miben különböznek egymástól? Hogy lehet ezt úgy elmagyarázni, hogy ezt mi itt értsük? Mindenki általában a saját országának a pártjait szokta ismerni, mert azokkal él együtt. Az oroszokat nem ismerjük.
Hát, hogyha megnézzük, hogy melyek a legnépszerűbb pártok az egységes Oroszországon kívül, akkor láthatjuk, hogy az egyik az Zyuganov-féle kommunista párt, aminek persze van egy nagyon vastag, valóban kommunista jellegű retorikája, de én azért úgy látom, hogy bizonyos értelemben rájátszik kicsit a birodalmi múltra és a patriotizmusra. Most is ők szerepelnek a második helyen a választásokon. A harmadik legnépszerűbb párt jelenleg a Liberális Demokrata párt, akik hát se nem liberálisok, se nem demokraták, ők nagyon határozottan orosz nacionalisták, és hát azt szokták mondani, hogy velük lehet a egységes Oroszországtól jobbra álló szavazatokat becsatornázni. A kisebb párt, most bekerült még egy kisebb párt a parlamentbe, az új emberek. Ők, ha jól tudom, ők a városi középosztályt célozták meg, és a hasonló ehhez a tisztességes Oroszországért, de javíts ki, hogyha tévedek. De ezek 6-7%-os pártok.
A tisztességes Oroszország az igazságért című párt, ez egy populista, ultra patrióta párt, és az új emberek pedig egy ilyen jobb közép párt, amely valóban 18 és 30 év közötti művet középosztályra célozta meg a saját programját. Mindegyik pártnál elhangzott ez a patriotizmus, ez az, ami összeköti a parlamenti pártokat. Tehát ők egyetértenek abban, hogy Oroszország egy nagy hatalom, egyetértenek abban, hogy Oroszországnak vissza kell nyerni a nemzetközi szerepét a nemzetközi porondon, stb. Tehát lényegi közös kérdésekben közösnél. És az eltérések pedig kisebb témakörökben szerepelnek ehhez képest. Egyébként a mostani választás, és talán ez is egy kicsit közös a mostani pártok között, mindegyik párt egy kicsit balra eltolódott, és ez alatt azt értem, hogy egy kicsit ilyen szociális kérdéskörökre összpontosító programot hirdetett. Tehát ez egyébként attól függetlenül, hogy valaki bal vagy jobb hagyományos értelemben a pártok között, mindegyik napi rendre tűzte olyan kérdéseket, ami az emberek szociális biztonságával foglalkozik, ami a belső gazdasági fejlesztést célozza, ami az emberek keresetének növekedését célozza. Tehát mindezek azok a kérdések, ami egyébként láthatóan napirenden vannak Oroszországban. Az elnöki évértékelő beszédek és az elmúlt néhány évből azt mutatták, hogy ebbe az irányba mozdult el az elnök is, tehát olyan programokat hirdetnek, ami ilyen szociális biztonságot próbálják növelni Oroszországon belül.
Mennyire állandó a Vlagyimir Putyin mögött álló egységes Oroszország párt? Innen nézve azt szoktuk gondolni, hogy ez valami monolit tömb, ami teljesen változatlan. Milyen valójában? Tehát csóválja a fejét, azt mondja, nem ilyen. Milyen?
Ugye itt az egységes Oroszország, én azt gondolom, hogy hagyományos néppártos képződmény, ami azt jelenti, hogy nagyon sokféle érdeket, nagyon sokféle csoportot egyesít. és megpróbálja ezeket az egyéni helyi csoport érdekeket becsatornázni a politikába, az országos politikába bevinni. A mostani választásnál úgy látjuk, hogy megújul, egyébként az előző parlament összetételhez megújult a névsor az Egységes Oroszország párton belül, és egyébként Oroszországon belül az elmúlt 2-3 évben sokszor szó esett arról, hogy meg kellene újítani magát a pártot. Tehát itt akár arra is gondoltak egyes szakértők, hogy ez megtörténik még a mostani választás előtt, de úgy tűnik, hogy most már csak a választást követően én azt gondolom, hogy nagy esélye várható, hogy lesz egy átrendezés. Ennek több oka van egyébként, azon kívül, hogy a párthoz kapcsolódik néhány nem túl népszerű intézkedés is. Ugye említette már a nyugdíjreformot, ami ilyen drasztikus ellenkezés váltott ki a társadalomból. De itt arról is szó van, hogy ahogy Máté is említette, 2024-es elnök választás, az potenciálisan, még most nem tudjuk pontosan, de potenciálisan egy rendszerváltás is lehet. Tehát, hogyha Putyin elnök nem indul, akkor változhat egy kicsit a teljes orosz politikai élet, és erre készül fel egyébként az Egységes Oroszország párt is. Tehát én azt gondolom, hogy azt várhatjuk, hogy a következő időszakban azért ott is lesznek változások.
De 2024-ben miért ne indulna Putyin elnök? Hát egy fiatal emberről van szó tulajdonképpen. Nála sokkal-sokkal idősebb politikusok is.
Indulhat, abszolút.
Miért latolgatják azt, hogy esetleg nem indul?
Hát szerintem...
Migocki Máté?
Először is szeretném elmondani, hogy aki azt állítja, hogy biztosan tudja, hogy a Kremlben mit gondolnak, az kicsit túloz. De azért lehet pár dologra következtetni. Például az, hogy nagy a bizonytalanság abban a kérdésben, hogy 2024-ben most Putyin folytatja, vagy sem? Én emögött szándékosságot vélek felfedezni. Értelemszerűen már feltetik neki azt a kérdést, hogy ki lesz az utódja. Erre még nem adott választ. Talán pont ez a bizonytalanság az, aminek van egy olyan célja, amit most még nem látunk. Lehet, hogy majd csak az utolsó pillanatban fogja bejelenteni, hogy ő kit gondol az utódjának, értsük úgy, hogy rá érdemes szavazni, de az is lehet, hogy az utolsó pillanatban dönti el, hogy még akkor folytatja. Ez olyan háttértárgyalásoknak lesz az eredménye, amire szerintem soha nem fogunk rálátni.
Kiket kell Vlagyimir Putyin, mint politikus legfontosabb szövetségeseinek tekinteni? Azokat, akiket szoktunk látni a tévében, Szergej Sojguval együtt vadászik? Tehát ilyen típusú megfontolásokat kell figyelembe vennünk, vagy valami teljesen mást?
Hát egy komplex politikai élet bontakozik ki Oroszországban, tehát nagyon sok érdekcsoport összessége adja egyébként az orosz politikai életet. Itt gondolhatunk olyan közismert csoportosulásokat, sajtóban megjelennek, hogy oligarchák. Ez egy érdekkör, sok befolyásos szereplővel beszélnek a sziloviki, úgynevezett sziloviki, ami ugye ilyen belügyi, hadügyi szereplőket egybefoglaló név, tehát nekik is nagyon erős befolyásuk van az orosz politikára. Vannak helyi szereplők, tehát Oroszország, GIF Föderáció tulajdonképpen sok szereplős, tehát
mert
helyi
szereplő.
Mert
óriási az ország.
Így van, tehát nagyon sok szereplő van, és ebben tulajdonképpen ebben a sokszínű érdekcsoport együttműködésben a parlament, részben a parlament, és részben az elnök tölti be egy ilyen kiegyensúlyozó pozíciót is. Az elnöknek egyébként van egy szűkebb köre, amelyen belül megtalálhatók ezek az érdekcsoportoknak a képviselői, tehát például említette a Sojgu minisztert, aki azért érdekes figura, mert ő a Szilóiki csoportnak is tagja, értelemszerűen honvédelmi miniszter, meg
rendkívüli helyzetek minisztere, tehát ilyen stratégiai feladatokat töltött be egész életében.
Igen. De egyben ő az Oroszország, Egységes Oroszország párt alapításánál ott volt, tehát ő a pártnak is az embere, ilyen értelemben ő egyik legnépszerűbb orosz politikus, tehát nagyon magasok magas a támogatottság az orosz társadalmon belül, és ő ennek a belső körnek is tagja. Tehát mondjuk a Szilóviki csoport részéről ő az egyik olyan szereplő, aki ott van, és akivel napi szinten mondjuk tud egyeztetni a Putyin elnök. De van körülbelül, hát ilyen különböző kutatások vannak, de arról beszélhetünk, hogy egy ilyen 10-12 fős belső kör van, ebben a Sojgun kívül a Lavrov, de vannak oligarchák, köztük vannak egyéb szereplők.
De milyen oligarchák? Bocsánat, Oroszországról az látszik itt nálunk, hogy ott nem életbiztosítás oligarchának lenni. Ezek most milyen oligarchák, akik körön belül vannak?
Ugye az oligarcha életnek az egyik ilyen szigorú feltétele 2001 óta, amióta Putyin elnök kormányoz, hogy Oroszország érdekeivel szembe nem szabad vállalkozni. Tehát nem érdemes kivinni Oroszországban megszerzett pénzt, be kell fektetni Oroszországba, stb. És aki ezt a szabályt betartja, tulajdonképpen azok elég sokan vannak, azok minden további nélkül működhetnek, és működnek is. Talán a legismertebb nemzetközi szinten a Gyeri Pászka, aki Ruszának az egyik legnagyobb, a világon egyik legnagyobb alumínium gyártónak a vezetője, alapítója volt, illetve még mindig a cég közelében dolgozik. Számos más olyan üzleti ember is ott van, akik segítik egyébként a putyini politikának a megvalósítását, tehát támogatják azokat a projekteket, ami Oroszország nemzetközi szerepét, gazdasági szerepét növeli.
Harmonikus az együttműködés, mert ha igen, akkor nincs értelme annak a kérdésnek, hogy a politika az úr, vagy a gazdaság az oligarchák az urak.
Hát ez változó. Ugye ezért hangsúlyoztam, hogy itt érdekcsoportok vannak. Tehát ezeknek az embereknek azért van befolyásuk arra, hogy milyen irányba, hogyan mozdulnak a különböző folyamatok. De mégis a putyini elnökségnek az a jellemzője, hogy ő kézben tartja ezeket a folyamatokat. Tehát a legfontosabb kérdésekben azért nincsenek viták. Ha viták vannak, akkor pedig azt meg szoktuk tudni a médiából, hogy éppen milyen oligarha kapcsán, milyen
bírósági
eljárások, vagy akármilyen egyéb eljárások zajlanak.
Hogy lehet becsatornázni ennek a hatalmas országnak az összes kisebb-nagyobb politikai érdekét, ha lehet, a Kremlbe, Vlagyimir Putyinhoz? Írdatlan terület, és a legmesszebb területeken is, ott is intézni kell az ügyeket. Azok az érdekek megjelennek?
Na, ez a millió rubeles kérdés. Oroszország, amit látjuk a hatalompátyánk is az lenne, hogy egységes Oroszország. Oroszországnak az a legfontosabb célja, hogy egységes legyen. Hogy a történelmét nézzük, akkor volt a leggyengébb, amikor meggyengült a központi hatalom legutoljára a 90-es években. Ezért hát az egyik legfőbb cél, hogy az egységet azt fogakörömmel biztosítsák. de ez nagyon nehéz. Ugyanis nem csak gazdasági érdekcsoportok vannak, nem csak ideológiai érdekcsoportok, hanem a nemzeti kisebbségek is, és hát jelenleg a Kreml egy erőteljes központosítással válaszol ezekre a kihívásokra.
Más út lenne?
Ez jó kérdés. Nyilván... Elméletileg igen. Már párszor kipróbálták, például a 90-es években.
Káosz lett a vége.
Így van. És hogyha ezt lesz látjuk magunk előtt, akkor érdemes újra gondolni azt, hogy a Navalnyi féle parlamenten kívüli ellenzék, aki hát a nyugati híreket olvasva valamilyen európai demokráciát szeretne bevezetni, érdemes elgondolkozni, hogy egyrészt lehetséges ez, vagy komolyan gondolják-e, mert a történelmi tapasztalatok egyelőre nem arra mutatnak, hogy az európai liberális demokrácia az működne Oroszországban. És egyébként, hogyha megnézzük azt, hogy készült egy olyan közvélemény kutatás, hogy az emberek kimennének-e tüntetni, és hogyha igen, akkor milyen célokért? Politikai célokért 10-valahány százalék menne ki az utcára tüntetni, míg olyan körülmények között is, hogy azért súlyos büntetése számíthat a mai Oroszországban, viszont kétszer annyian mennének ki gazdasági célokért. Tehát, hogyha ezt figyelembe veszük, akkor látjuk, hogy nem a nyugati demokratikus értékek, hanem inkább a gazdasági kiszámíthatóság az, ami fontos az átlag orosznak, éljen tulajdonképpen bárhol Oroszországban. Persze vannak különbségek a nagyvárosok és a vidék közt. Nem is meglepő, hogy a nagy tüntetések azért Pétervárra és Moszkvára szoktak koncentrálódni, de mint ahogy most is a választásokon láttuk, azért eléggé aktívak voltak azok a szavazók, akik függnek a központi vezetéstől, a központi adminisztrációtól, és persze ők egy kicsit, hogy is mondjam csak, más eszközökkel is arra voltak utalva, hogy elmenjenek szavazni, de minden esetre az egységes Oroszország az, ami jelenleg valóban az Oroszország egységét meg tudja jeleníteni. Vagy jól, vagy rosszul, de most jelenleg ők képesek erre.
Hogy lehet egy ekkora országban egy vezető politikusnak vagy többnek megérezni, kiszagolni, hogy milyen a nép hangulata? Óriási ország. Nem lehet elutazni egyik végéből a másikba. Hosszú idő kell hozzá, ha az ember beszélni is akar az emberekkel.
Hát ugye ennek a módszertan az részben hagyományos eszközökre épül. Például ilyen hagyományos eszköz a helyi politika és az országos politika összekötése, tehát például az Egységes Oroszország pártnak egyik szerepe az az, hogy becsatornázza a helyi különböző igényeket, érdekeket, szükségleteket, és azt megjelenítse országos szinten. De különböző ugye intézmények együttműködése, helyi választott tisztségviselők, az országos, föderális szinten való kommunikáció révén. Oroszországon belül egyébként ezen túl a központi hatalom nagyon odafigyel arra, hogy megfelelő módon felmérjék folyamatosan, hogy Oroszországon belül különböző régióban mi a hangulat, milyen témákkal foglalkoznak, hogyan dolgoznak velük. Ez abból látszik, hogy például viszonylag precízek azok a politikai mérések, amelyek Oroszországban elérhetőek. Van ellenzéki mérőintézet is, van több kormányzathoz közeli. Ezek drasztikusan nem szoktak különbözni. Tehát itt ellenpéldaként lehetne mondani belarusz hatóságokat, amelyek tulajdonképpen tavaly választáson azért meglepődtek azon, ami történt, és ahogy történt. Egészen egyszerűen ő náluk nem volt szokás ezeket mérni, figyelni. És ezen kívül orosz ellenzéki források szerint az orosz kormányzat egy olyan belső nem nyilvános rendszert üzemeltet, amely több lábon, több pilléren alapulva felméri az emberek igényeit, szükségleteit, hangulatait. Ezek az elemző központok, ezek részben a különböző interneten elérhető forrásokból dolgoznak, tehát
látják, hogy az emberek miről posztolnak, és ebből következtetést vannak le, hogy hogy érzik magukat, tehát így kell elképzelni?
Igen, ez az egyik. A másik pedig, hogy nagyon, tehát folyamatosan méréseket végeznek, tehát olyan méréseket, ami aztán nem kerül ki, nem tudom, valamelyik mérőintézet honlapjára, hanem ezek szofisztikáltabb
belső használatra készült anyagok.
Így van. És ezeket összesítik, tehát állítólag ez ebben a rendszerben már a mesterséges intelligencia elemek is beépítve lettek, amit el tudunk hinni azért, mert Oroszország például mesterséges intelligencia alapú adózási rendszert is üzemeltet már, tehát nagyon érdekes, ugye a Misustin miniszterelnöknek ez volt az egyik érdeme, ami alapján gondolom kiválasztották.
Ugye adóhivatali főember volt korábban.
Így van.
És egyébként, a területhez.
Igen, tehát mielőtt miniszterelnöknek kinevezték, egyébként világszerte elismerték azt a digitalizációs tevékenységet, amit ő az orosz adóhivatalnál végzett, úgyhogy ezért is elhisszük, hogy a felmérések is azért sokrétűen és technológia alapon is működnek. Ettől függetlenül én egyetértek azzal, aki azt mondja, hogy azért mindent még így sem lehet tudni. Tehát ez egy közel 150 milliós ország, területileg a legnagyobb ország, és nagyon sok összetevős.
Milyen a COVID-helyzet Oroszországban? Vannak erről olyan adatok, amikről azt mondhatjuk itt, hogy ezek megbízhatóak?
Én azt gondolom, hogy a COVID adatok megbízhatóságát tekintve akkor érdemes beszélni, hogyha túl vagyunk a pandémián, és eltelt egy-két év, akkor lesznek valódi eredmények. Ezt az alapján mondom, hogy megint csak az amerikai CDC az előző nagyobb járvány, a H1N1 járvány után a végleges adatokat két éve a járvány követően tett közzé, tehát ebből induljunk ki. Oroszországban ugye, tehát alapvetően hasonló a trend, mint bármelyik más országban, tehát elég magas különböző megfertőzési, illetve halálozási adatok jelentkeznek. Ezek is nagyon sokféle adatok, tehát...
Jó, nem is érdemes azt megkérdezni, hogy mekkora lehet az átoltottság. Van ezt egy kis országban nálunk, viszonylag könnyű mérni, de Oroszországban...
Az átoltottság tekintetében most éppen aktuálisan nekem az, de talán Máté mindjárt kijavít, de legutóbbi adat, amit én tudom, az 47 millió beoltott. Itt ezen belül vannak, akik teljesen beoltottak, meg még csak az első oltást kaptak meg, de ezen kívül van több millió ember, talán 5 is több, akik már túlestek a...
És ők beoltottnak számítanak, hogyha túlélték.
Így van. Tehát, és ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy több mint harmada az országnak már megkapta az oltást, és az orosz hatóságok remélik, hogy az év végéig elérhetik ezt a varázs 60-70%-ot akár.
Vigolci Mátének van friss adata az átoltottságról?
Igen, persze. Hogyha teljesen megbízható, akkor én úgy látom, hogy 32% a beoltottak aránya, és feltételezem, hogy ezek azok, akik legalább egy dózist megkaptak. Viszont nyár közepe óta, július eleje óta szinte így tetőzik a naponta bejelentett új halálos áldozatoknak a száma, és ez az érték azóta nem akar se nőni, se csökkenni. és az aktív esetek száma se volt akkora korábban, mint például ma. Úgyhogy ilyen tekintetben elég érdekes helyzetben vagyunk, mivel Oroszországnak van saját vakcinája, sőt, még exportálja is. Igen, én arra következtetek, hogy nagyobb bizonytalanság a vakcina hatékonysága kérdésében.
Na, mint úgy érti, hogy az oroszok bizonytalanok abban, hogy hatékony a saját vakcinájuk?
Szerintem igen, és ez talán összefügg azzal is, hogy mennyire bíznak a saját politikai elitükben. Ezért én úgy látom, hogy ezzel magyarázható az, hogy csak az ország harmada esett át oltáson.
Kötelezővé ott se lehet tenni, gondolom.
Hát lehetne, de a hatóságok erre nem hajlandók. Én annyiban picit vitáznék Mátéval, hogy itt fontos leszögezni, hogy kontextus ismeret itt a COVID kapcsán, hogy a posztszovjet térségben egyébként nagy az ellenállás a vakcinákkal szembe, úgy általában. És egyébként Oroszország ebből a szempontból nem a legrosszabb helyen szerepel, hanem a legrosszabb helyen szerepel Ukrajna. Tehát én ebből arra következtetek, hogy itt alapvetően azért nem kell valamilyen sajátosságra gondolni Oroszországgal kapcsolatban, hanem az a helyzet, hogy valóban, mint minden társadalomban előfordulnak azok az emberek, akik részben nem hajlandóak valamilyen megfontolásból felvenni a vakcinát, részben azok vannak még ilyen nagyobb csoport, akik tulajdonképpen abban reménykednek, hogy majd mindenki más felveszi, és akkor nekik nem kell.
Nyári immunitás.
És ez változik, nyilván akkor gyorsult fel az orosz vakcinálási folyamat is, amikor növekedtek a fertőzési számok, növekedtek a halálozási számok, és a hatóságok arról beszéltek, hogy itt a delta variáns megjelent, negyedik hullám, harmadik hullám veszélyezteti a lakosságot, és akkor megmozdultak az emberek, tehát mit tudom én, ott egyik napra a másikra ilyen több tízezerre növekedett a napi vakcina felvételek száma.
Milyen az orosz gazdasági helyzet? Azt mi mutatja meg egyáltalán, hogy milyen az orosz gazdasági helyzet? Az emberek életszínvonala, a fogyasztás, az államadóság, a rubel árfolyama, mi mutatja meg, hogy milyen?
Hát az egyik szerintem leghasználhatóbb adat ezzel kapcsolatban, ami a társadalmat is érinti, az az, hogy 7. vagy 8. éve csökkennek a reál jövedelmek Oroszországon belül, és úgymond felértékelődtek azok a munkahelyek, amik az államtól függnek, mert azokat lehet olyannak tekinteni, amelyek biztosak egy gazdasági válság esetén is. És én úgy gondolom, hogy egyrészt utána mondhatni azt, hogy ez egy fajta gazdasági csoda, hogy a 2014 óta fennálló nyugati gazdasági szankciók, azok nem roppantották még össze Oroszországot, sőt, még képes jelen lenni Szíriában, Líbiában, vagy éppenséggel Ukrajnában. És én úgy látom, hogy Ez hosszú távon nem fenntartható, ugyanis nagyon nagy mértékben, talán 40-44%-ban támaszkodik az éves állami büdzsé a nyersanyagok exportálására, ami olaj, földgáz. És ez nem egy diverzifikált gazdaságnak a jellemzője.
Jó, de megvan az északi áramlat 2. Ki lehet kerülni Ukrajnát? Németországba megy a gáz? Meg vannak mentve, nem?
Ja, ha lehet, itt ezen a ponton szintén vitáznék Mátéval, és elnézés ezért, de
van egy dolgok több oldaláról.
Igen, egy másik megközelítés is. Most júliusban először tettek közzé az orosz statisztikai hivatal saját számításait annak tekintetében, hogy a gáz és olaj szektor az mennyit nyom alatba GDP-n belül, és itt azt mutatták ki a kutatók, hogy talán 14-15% körüli ez az arány. Tehát a GDP-n belül ez az arány, ez nem olyan magas. Amit Máté említette, ez egy klasszikus, ugye ez a tanulmány, amire hivatkozok most, ez azt mondja, hogy ez a klasszikus tévedés, mert ez az 50%-os részarány, az az exporton belüli részarány. Tehát nem a GDP-n belüli részarány, hanem az exportban a gáz és olaj az ennyit nyom, és egyébként ezt a kutatást megelőzően, mondom, ez most júliusban jelent meg, tehát ez egy friss elemzés. Hagyományosan egyébként én magam is arra hivatkoztam, amit azelőtt tudtunk, tehát hogy ez magasabb ez a részarány. A mostani tanulmány azt is megmondja, hogy egyébként ez a részarány semmivel nem nagyobb, mint például az Egyesült Államoké, tehát nagyságrendileg ugyanaz. Norvégiának például már nagyobb a részaránya. És ami az egész gazdaságot tekintve, azt tudom mondani, hogy mondjuk Oroszország számára a makro adatok azok, amelyek extra fontosak, ebben nagyon erősek, tehát nagyon alacsony az adósságuk, nagyon magas megtakarításokkal rendelkezik az állam, tehát makro adatok szempontjából nagyon stabil az orosz gazdaság, és ez most a COVID alatt is tudták megmutatni tulajdonképpen. És a lakosság megélhetési problémái, azok meg valóban jelentkeznek, erre a válasz az, hogy szociális irányú, tehát egy kicsit balos irányú lett a parlament, az elnöki megközelítés, tehát tudják, az orosz politikai elit tudja, hogy ezzel foglalkozni kell. És van még egy érdekes tanulmány, de nem akarom húzni az időt, arra is majd kitérhetünk, ami az orosz gazdaság erejét, nemzeti erejét mutatja.
Jó, de miből áll? Akkor térjünk ide most. Tehát miből áll az orosz gazdaság nemzeti ereje?
Ugye maga a tanulmány egyébként nem csak gazdasággal foglalkozik, hanem általában a nemzeti erő fogalmával, és az több 2018-ban egyébként készül ez a tanulmány. Harvardi kutatók, illetve orosz kollégáik közösen végezték el, és több módszerre elemezték Oroszország nemzeti erejét. Azt mutatták ki, hogy az elmúlt 20 évben, tehát akkor 16-ig ugye nézték az adatokat, addig voltak elérhetőek. Itt nézték a GDP, a lakosság számot, a például export-import arányokat, tehát nagyon sok gazdasági ilyen makroadatot összesítették. Azt mutatták ki, gyakorlatilag Oroszország nemzeti ereje, a nemzetközi összehasonlításban nőtt ebben az időszakban folyamatosan. Annak ellenére, hogy voltak, ahogy Máté is említette, is vannak is szankciók orosz gazdaság ellen. És ezt a kutatást egyébként megerősítette most a nyár elején megjelent egy újabb könyv, ami Oroszország feltámadt címe, szintén amerikai kutatók adták ki, adatok alapján mutatják be, hogy az a helyzet, hogy az eddigi Oroszország percepció, ami volt a fejünkben, hogy Oroszország egy gyengülő nagyhatalom, hogy Oroszország egy nem is nagy hatalom, ez ugye Obama idején.
Azt szokták mondani, hogy középhatalom, legkicsinyik Oroszországot. De most mégis nagy hatalom?
Mégis nagy hatalom, és ezt nem csak abból tudjuk, hogy az amerikai stratégiai dokumentumok, védelmi stratégia, nemzetbiztonsági stratégia, mint nagy hatalomról beszél Oroszországról, hanem mondom, ezek a kutatások is azt mutatják meg, hogy nagyon sok területen fejlődött Oroszország. Tehát most az elmúlt hetekben jelent meg egy nagy elemzés, egy gazdasági, világ egyik legmeghatározóbb gazdasági napilapjában, arról, hogy az orosz agrár export az extra mértékben növekedett, több területen megelőzte az Egyesült Államokat, Kanadát, és arra számít ez az elemzés, hogy Oroszország agrár nagy hatalom lesz, szuper hatalom lesz a következő időszakban, aminek megint csak sok összetevős, hogy ez miért így van.
De ez is a Putin... Ki lesz a piacuk? Azt látják?
Igen, tehát például a búza az világszerte mindenhol. Tehát Kínától kezdve itt Közel-Keleten vásárolnak, de vásárolnak Európában ugyanúgy. Tehát búza exportban Oroszország jelenleg a legnagyobb szereplő, és hosszú távon, mondom, ez az elemzés, ez azt előrejelezte, hogy ez csak növekedni fog, mert többek közt a klímaváltozás is Oroszországnak kedvez egyébként.
Mert hogy olyan területeken fekszik, hogy gyakorlatilag minden klíma van abban az országban.
Is, illetve ugye Oroszország alatti területek, ami hagyományosan termelési vidék, Egyesült Államok, Európa, ezeken ugye növekszik a hőmérséklet.
Csúszik föl az öv.
És ez az öv, ez valóban Kanada és Oroszország magasságában lesz előrejelzések szerint.
Milyen az orosz külkapcsolatok rendszere? Mindig az orosz amerikai, meg az orosz kínai viszonyt szoktuk ilyenkor kérdezni. Ez a fontos? Ezt kell figyelni, amikor Oroszország külkapcsolatairól érdeklődünk?
Hát ugye most az elmúlt két évet nézzük, a járvány időszakát. Oroszország szempontjából az egyik legfontosabb történés az az, hogy élesedett az Egyesült Államok és Kína versengése, és Oroszország ebben a szituációban szeretné elkerülni azt, hogy egyértelműen oldalt kelljen választania. Értelemszerűen nagyon megromlottak a kapcsolatai a nyugattal, viszont annak ellenére, hogy soha nem volt még ennyire jó a kapcsolat a Kínával, ezt tavasszal mondta Putyin, ennek ellenére nem várható az, hogy például szövetségre lépjen Pekinggel. Az egyik legfőbb prioritás a Kremlben, hogy Oroszországot nagyhatalomnak tekintsék. Oroszország egy ugyanolyan pódus legyen, mint például az Egyesült Államok vagy Kína. Értelemszerűen ezt arra lehet visszavezetni, amikor a két pólusúval volt a világ.
Bipoláris világ, legyen tripoláris világrend? Azt gondolják, hogy az megoldás?
Multipoláris.
Igen. Ami több pólust feltételez, amelyben ezek a pólusok egyenlőek. Értelemszerűen az orosz szempontból ez azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha ugyanolyan befolyásunk lenne a világ történéseire, mint Washingtonban vagy Pekingben. Még akkor is, hogyha például nem minden területen van meg erre a képesség. És jelenleg az én meglátásom szerint, és azok alapján a források szerint, amiket olvastam, részben áldásos ez az állapot, hogy Kínával ilyen szoros együttműködés, viszont ez hosszú távon nem biztos, hogy ennyire fenntartható, és ezért Oroszország próbál az eurázsiai kontinensen más partnereket keresni, és ilyen szempontból az én meglátásom szerint a nyugat sem egységes, mert az Európai Unió és az Egyesült Államok az Moszkvából nézve két különböző dolog. És próbálja a mozgásterét növelni, de lehet, hogy Ázsiában, India, Japán, vagy éppenséggel most az afganisztáni helyzet miatt a közép-ázsiai államokkal, vagy a biztonsági együttműködésben Kínával az tovább fog mélyülni.
Jézsi?
Én a magam részéről azt szeretném hangsúlyozni, hogy Oroszország nagyon fontosnak tartja a G20 szövetséget, együttműködést.
Legfejlettebb gazdaságú államok együttműködése.
Igen, és ők azt gondolják és azt propagálják, hogy a G7 az a korábbi világrendnek a maradéka, ugye amióta nem tagjai ennek a szövetségnek részben, de részben egyébként ez egy komoly külpolitikai megfontolás részükről, hogy a G20 az igazán mutatja meg a jelenlegi világrend sokszínűségét. Tehát abban szereplő államok számítanak nemzetközi szinten, kiemeltnek, és azokkal kell számolni minden szereplőnek. Tehát azok alapján kellene dolgozni, hogy a G20-on belül milyen folyamatok zajlanak, és megint picit vitatkoznék Mátéval, de nem vitatkoznék igazából, mert ez legitime, így is van a kutatói közösségen belül, van a két pólus, az egyik azt mondja, hogy hát közelednek persze Kína és Oroszország, de nem lesz ebből semmi, mert, és akkor fel lehet sorolni egyébként tök legitim érveket, hogy miért nem. És van a másik pólus, én ezt képviselem, akik pedig ugyanígy fel tudnak sorolni, tehát részben tudják cáfolni Amazon érveket, részben fel tudják sorolni, hogy miért mégis Oroszország és Kína együttműködés az kiteljesedhet. Ami számunkra fontos itt Európában, az euróatlanti térségben, hogy attól jobban érdemes félni, hogy mégis ez az együttműködés ez kiteljesedik. Ez nem lesz szövetség valóban, de a Oroszország és Kína úgy gondolja, hogy szövetség, mint együttműködési forma, az nem is a legtökéletesebb a világon. Tehát többek között ezért sem gondolkodnak szövetségben. De minden esetre ettől biztos, hogy nekünk kellene tartanunk a legjobban. Ugye most nem Magyarországra gondolok, hanem tágon értelmezve az euróatlanti térséget. Az a helyzet, hogy például Oroszország gázeladásai Ázsia irányába nagyon növekednek, és hogyha eljön az a pillanat, amikor több gázt tud eladni Ázsia irányába, mint Európa irányába, akkor fog megnőni igazán az orosz befolyás Európa felett, nem az északi áramlat kettő kapcsán, hanem ez lesz a fordulópont. Mert az északi áramlat kapcsán az van, hogy van egy egyenlő két fél, az egyik el akar adni valamit, a másik meg akar venni valamit, és mind a kettőnek ugyanolyan fontos, hogy eladja. Oroszország esetén ezek a bevételek, ezek kiemelten fontosak, tehát nem teheti meg, hogy nem adja el. És Európának fontos, ugye, hogy ne fázunk, meg működjön a gazdaság, stb. Tehát ebben egyenrangúság van. Tehát itt az északi áramlat nem befolyásolja a politikát, de az, amikor nagyobb profitta képes nagyobb volumenbe eladni Ázsiába, Oroszország,
és ez mondjuk... fogja eladni.
Ott, igen.
Mert ugye a gázmennyiség véges, igen. Nyilván nem lehet tízszeresére növelni, akkor ide kevesebb jut? Vagy drágában jut?
Vagy drágában jut, ezt most is ugye részben látjuk, hogy hogyan mentek fel a gázárak. Szerencsére megint csak nem Magyarországon, de a különböző európai tőzsdéken. De ettől tartani kell. És ugyanígy, ha katonai együttműködés megerősödik, most is azért elég erős jelek vannak, hogy azért van elég mély együttműködés köztük, de például afganisztáni kivonulás, az tulajdonképpen egy lehetőség Kína, Oroszország, India, Pakisztán számára, hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolataikat, hiszen közös a cél a régióba, stabilizálás, stb. Megint ez csak megerősíti majd az eurázsiai térséget, ezen belül Oroszországot és Kínát.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Illyes György, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója és Vigocki Máté, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatója volt az Arena vendége. Oroszországról beszélgettünk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.